A COVID-19 vírus terjedése miatt közel 2 hónapig éltek karanténban a magyar családok. Ahogyan a világ többi táján is, a kényszerű összezártság miatt hazánkban is rohamosan nőtt a családon belül elkövetett erőszakos cselekmények száma. Beszélgetésünkben szakértők segítségével világítunk rá a részletekre. Tartsanak velünk a karantén sötét oldalára! A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatt távfelvétel során készült.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat az Első Pesti Egyetemi Rádió hullámhosszán. Műsorunk apropóját a járványhelyzet idején a karantén okozta jelentősen megnövekedett családon belüli erőszak körébe tartozó cselekmények adják, melyek a sajtóban is nyilvánosságra hozott adatok alapján világméretű jelenségnek tekinthetőek. A magyarországi helyzetről, annak különböző aspektusairól fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, akiket szeretettel köszöntök, és bemutatom őket a hallgatóknak. Itt van velünk Boglacsik Tímea, aki szociális szakember, hosszú ideje foglalkozik bántalmazottak megsegítésével. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat igazgatója. Dr. Solt Ágnes, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa. Az egyik kutatási területe a gyermek és fiatalkori veszélyeztetettség. Dr. Stummer Vera, a Patent, vagyis a Patriarchátust Ellenzők Társaságának jogásza. Az Egyesület a nők elleni erőszak áldozatainak, illetve reprodukciós jogaikban sértettek számára nyújt segítséget. A mai műsorban lesz egy kérdezőtársam is, dr. Inzát Éva, aki az ELTE Állam és Jogtudományi Karának oktatója, jogász és kriminológus, aki többek között női önvédelmi kurzust is vezet az egyetemen, és a családon belüli erőszak témájával is foglalkozik. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ahogyan a bevezetőben is említettem, a sajtóban olvasható adatok alapján a külföldi országok egy nagyon jelentős emelkedésről számolnak be a karantén idején elkövetett családon belüli erőszakos cselekmények számait illetően. Csak néhány példát említenék. Cipruson 20%-os emelkedést mondtak, Brazíliában 40%, illetve 50% közé teszik az emelkedést, Kínában pedig 3-szorosára emelkedett ez a szám. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy mik a magyarországi tapasztalatok a karantén sokadik hetében, láttok-e már olyan számokat, amikkel a magyar helyzet jellemezhető lenne? Timi, elsőként téged kérdeznélek.
Igen, nálunk az Okitnál valóban egy nagyon jelentős hívás számnövekedéssel számolhatunk. Hogyha arányszámokat szeretnék mondani, akkor az elmúlt évek hasonló időszakához képest 30 és 150%-os növekedés között emelkedtek a hívás számaink, tehát én azt gondolom, hogy ez kimagasló, de hogy ez általánosságban véve a hívás adataink, vagy a hívás számaink emelkedése, de a kapcsolati erőszakkal összefüggő hívásaink száma is nagyon jelentősen emelkedett. Volt olyan hét, hogy a korábbi időszakhoz képest a duplájával többen hívtak, vagy duplával annyian többen, igen, hívtak bennünket.
Csak egy gyors fogalomtisztázásra kérnélek, hogy kapcsolati erőszak, családon belüli erőszak, tulajdonképpen mi a különbség?
Igen, mi a jogszabályban megfogalmazott kapcsolati erőszak fogalmát használjuk, és az azt tartalmazott, tehát a jogszabályban leírt mindenféle, egyébként azt gondolom, hogy a családon belüli erőszak is egy jó kifejezés. Igazából mi a jogszabály szerint itt alkalmazzuk, amely egészen exakt módon leírja azt, hogy kiket sorolunk ebbe a kategóriába, és ebbe tényleg gyakorlatilag az együtt élők beletartoznak, illetve például a volt élettárs, volt férj, feleség, tehát nem csak a most aktuálisan együtt élők tartoznak ebbe a kategóriába bele.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Vera, a Patentnél mit tapasztaltok, milyen a növekedés?
Én erről nem tudok pontosan nyilatkozni, mert nálunk az tapasztalat, hogy azokban a jogsegély időpontokban mi alapvetően pályos jogsegélyszolgálatot tartunk fenn heti 2-2 órában. Ezek az időpontok, ezek teljesen telítettek volt hívással mindig is az elmúlt évek során. És ez most is így van, tehát igazából mi nem nagyon tudjuk belőni, hogy mennyivel növekedhetett az esetszám, mert a hívások száma az nem érzékelhető számunkra. Annyiban igen, hogy beiktattunk egy plusz alkalmat, egy plusz időpontot, tehát most jelenleg 3x2 órában lehet minket telefonon hívni, és ezen felül létesítettünk chat segély, jogsegély beszélgetésre is lehetőséget, az is 2x2 órában plusz, tehát gyakorlatilag megdupláztuk a lehetőségeket és az elérhetőségünket.
Ági, azt kérdezném elsőként tőled, hogy mit tudunk nem karantén idején ezekről a dolgokról, mennyire derülnek ki, beszélünk-e eleget róla, beszélünk-e egyáltalán erről a problémáról?
A családon belül erőszakos esetek közé sorolható cselekmények, azok nagyon nagy látenciában, nagyon nagy többsége látenciában marad, mindig is. A karantén idején ez nagyon erősen megnövekszik, mert ez egy nagyon ideális helyzet a bántalmazó számára, mert ugye zárt ajtók még inkább ott vannak, tehát még több ajtó bezáródik, távolságot kell tartani, úgyhogy nagyon jól tudja gyakorolni a hatalmat a bántalmazott felett. Az előbb beszéltünk a fogalmakról, azt hadd tegyem hozzá, vagy hadd egészítsem ki, hogy a családon belüli erőszak az nem jogi fogalom, a kapcsolati erőszak igen, és ami még ide sorolható, az a kiskorú veszélyeztetése, mert ugye a gyermekbántalmazás az egy nagyon-nagyon hangsúlyos eleme a családon belüli erőszak eseteinek. És ezek az esetek, tehát a gyerek elleni bántalmazás, az is iszonyatosan magas látenciában marad. Egy év alatt mondjuk a kiskorú veszélyeztetése ügyek nagyságrendileg 1000 darab derül ki, és lesz büntető következménye, büntetőjogi következménye ennek, ezeknek a cselekedeteknek. Most akkor gondoljuk el, hogy egy 10 milliós ország, vagy közel 10 milliós országban évente nagyságrendileg 1000 ilyen eset derül ki, ez valami elképesztően alacsony szám.
Vera, a patent mit tud tenni annak érdekében, hogy ez a látencia megváltozzon?
Mi úgy jogvédő szervezet nagyon sok energiát próbálunk abba belefektetni, hogy a jogrendszernek a működését megváltoztatjuk, mert azt halljuk, hogy a látenciának az alapvető oka az kettő, egyrészt a társadalmi gondolkodásmód, amely az erőszakot legitimizálja, elfogadja, ezáltal az áldozatok számára is elfogadható az erőszaknak egy bizonyos igencsak magas szintje, ezen kívül az áldozatoknak nincsen támogató közege, mert az a társadalmi gondolkodás, hogy el kell viselni, el kell fogadni azt, hogyha valaki erőszak áldozat, és itt teszem hozzá, hogy a mi meglátásunk és a nemzetközi egyezményekkel körülbelül a nemzetközi egyezményekben szereplő körülbelül statisztikákkal megegyezően a kapcsolati erőszak, a párkapcsolati erőszak körülbelül 95%-a nőket érint, tehát én amikor párkapcsolati és nem családon belüli erőszakról beszélek, akkor alapvetően nőkről beszélek. Családon belüli erőszak alatt az egyéb családtagokat érintjük, ahogy ez már elhangzott. És a másik része pedig a jogrendszernek, tehát a látencia másik forrása oka, az pedig a jogrendszernek a diszfunkcionális működése, a jogalkalmazó terveknek az erőszakban való képzetlensége, az erőszak fel nem ismerése, illetőleg a döntések meghozatalában az erőszak figyelmen kívül hagyása. Tehát, hogyha a társadalom és a jogalkalmazó tervek érzékenyebbek lennének, és tudatosabbak lennének, és egy jobban működő jogrendszer lenne, akkor bárkában tudnának segítségért fordulni, és mindig azt tapasztalnak, hogy érdemes, és akkor a látencia csökkenne, ezt így gondolom.
Timi, úgy olvastam a szakértői vélemények szerint, hogy a járványhelyzet miatt kialakult válság az automatikusan hozza magával tulajdonképpen ezt a helyzetet, tehát hogy a megnövekedett stressz következményeként is felerősödnek ezek a folyamatok. Szerinted milyen dinamikák figyelhetőek meg a családokon belül a járványhelyzet kialakulása miatt?
Úgy gondolom, hogy nem most kezdődnek ezek a bántalmazó kapcsolatok, vagy nagyon ritkán, tehát erre is van egyébként példa, és számomra is meglepő módon egyébként pont a női bántalmazók száma emelkedik, ami egyébként szerintem egy külön adást is megérne. Az azonban biztos, hogy pont az összezártság miatt a korábban akár aprónak tűnő problémák is sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban felerősödnek, illetve ugye az a ciklikusság, ami a bántalmazó kapcsolatokat jellemzi, én azt gondolom, hogy kétféleképpen változik. Az időbelisége lecsökken, tehát sokkal gyorsabban kicsattannak ezek a helyzetek, a bántalmazói helyzetek, illetve sokkal gyorsabban eszkalálódik, sokkal súlyosabbá válik rövid idő alatt, ami azt gondolom, hogy nagyon rövid idő alatt akár életveszélyes helyzetig is eljuthat ez a történet.
Akkor Vera és Ági, ezt most mind a kettőtöktől kérdezem, hogy egyetértetek azzal a megállapítással, hogy a ciklikussága a bántalmazásnak lerövidül?
Hát mindenképpen lerövidül, igen, mert mondtam, ez egy ilyen nagyon komfortos helyzet, ahol jól lehet, idézőjelben jól lehet bántalmazni, a lehető legkisebb kockázatával annak, hogy ez kiderülhessen, hogy a bántalmazott el tudjon menekülni. Úgyhogy igen, és mivel felgyorsul a folyamat ezáltal, ezért sokkal gyorsabban változik a dinamikája, el tud mélyülni, és rövid időn belül viszonylag tényleg drasztikussá tud válni. Visszautalnék még egy pillanatra, hogy volt arról szó, hogy kik a bántalmazók, és hogy ugye általában a nők, mint áldozatok jelennek meg. Még annyi, hogyha a gyerekeket is bevesszük, mint ahogy beletartoznak a családba és a családon belüli erőszak áldozataik közé, akkor a kiskorú veszélyeztetése ügyeket nézve, általában a gyerekbántalmazások, azok kiskorú veszélyeztetéseként jelennek meg a büntető jogalkalmazásban. Tehát ezekben az esetekben az látszik, hogy míg az összbűnözésben a nők olyan 15-17%-os arányal vannak benne, itt 40% az elkövetők aránya, tehát 40% nő. És ez, ami most van a karantén idején, ahogyan tényleg az oktatás meg mindenféle plusz teher a nőkre hárult, ez bizony valószínűsíti azt, hogy a plusz nyomások és frusztrációk miatt ezek a női bántalmazók, akik a gyerekeikkel türelmetlenebbek, és előfordul bizony, hogy bántalmazzák őket, szintén igaz, hogy a dinamikája ennek súlyosabb, és biztos vagyok benne, hogy így ezeknek a női elkövetőknek a száma is nő, illetve a gyerekbántalmazások is súlyosabbakká válnak emiatt.
Akkor Vera, téged arra kérnélek, hogy elmondanád, hogy ez a ciklikusság, amiről most beszéltünk, hogy ez lerövidül, hogy ilyen idézőjelben mondom, hogy normál helyzetben persze, tehát hogy nem amikor egy ilyen feszített helyzet van, az hogy néz ki?
Igen, tehát az erőszaknak van egy természetrajza, ami úgy néz ki, hogy van az időszak egy bántalmazó kapcsolatnak, amikor az áldozat azt kéri meg, mint hogy a tojásnyíjon lépkedne, bármikor kitörhet a bántalmazó. Ezt követi egy erőszakkitörés, ami nem feltétlenül fizikai erőszakot jelent nyilvánvalóan, hiszen számos más formája is van az erőszaknak. Tehát attól függ, hogy az adott kapcsolatban melyik erőszakformák nyilvánulnak meg, egy olyan erőszakkitörés, akár egy tárgydobálás, egy szitkozódás, egy ilyen nagyon megalázó párbeszéd, vagy egy ilyen időszak, és akkor utána egy úgynevezett vízes hetek időszak, ami egyébként az egyik legfőbb oka annak, hogy miért is maradnak benne bántalmazó kapcsolatban az áldozatok, mert ezekben a mézesetekben ezekkel tartja fenn a bántalmazó azt a reményt, hogy ez a kapcsolat nem veszett még el teljesen, tud ő még olyan lenni, mint amilyen az elején volt, és ez jól benne tudja tartani a kapcsolatba. Na most azt veszük észre, hogy ahogy az idő előre halad, és ahogy a bántalmazó egyébként kiépíti a hatalmát az áldozat felett, az életem területén, úgy ez a ciklikusság, ez változik, fokozódik, ami azt jelenti, hogy egyrészt az erőszakkitörések egyre erősebbek lesz, tehát adott esetben például a korábban szóbeli lelki erőszak mellé megjelenik a fizikai erőszak, vagy egy a gyakoribbak, és a másik pedig az, hogy a ciklikusban a két erőszakkitörés közötti időszak, az pedig egyre lerövidül, tehát mondjuk a nézéshatár az egyre rövidebb lesz. Igen, bármilyen olyan helyzetben, amely ezt a, tehát a bántalmazásra és a másik feletti hatalomgyakorlásra, mert a bántalmazás tulajdonképpen ez a másik élet, a feletti hatalomgyakorlás, az erre való körülményeknek kedvez, abban a esetben az erőszak az fokozódik, mert a bántalmazót nem tartja vissza azt semmi attól, hogy ne fokozódjon, és itt még bejön egy olyan körülmény is, hogy adott esetben még az is fokozhatja, hogy a jelenlegi jogi környezetben ugyancsak egy a bántalmazás fölötti kontrollal, hatósági kontrollal ellentétes folyamatnak vagyunk ugye a részesei a járvány folytán.
Timi, az megfigyelhető, hogy olyan személyek is elkövetnek most erőszakos cselekedeteket, akikre esetleg előtte ez nem volt jellemző?
Igen, amit azt hiszem talán Ági fogalmazta meg azt, hogy most, hogy tényleg, tehát gyakorlatilag az online vagy távoktatást nevezzük bármiképpen, terhe vagy súlya vagy felelőssége is nagyon gyakran az anyára vagy a nőre marad. Azt gondolom, hogy ez valóban felerősíthet, vagy kialakíthat olyan bántalmazói magatartást, amely korábban nem volt megfigyelhető, vagy másképpen tudták rendezni a konfliktusokat. De igazából, ha nem sokkolva a hallgatóságot, meg benneteket, mert azt gondolom, hogy ezért a hírekből lehet ilyenekről értesülni, de az például szerintem egy ilyen nagyon súlyos formája bántalmazásnak, amikor például egy nagymama nevelési célzattal eltöri az 5 éves unokájának a lábát. És hogy korábban erre nem volt példa, hiszen tehát ugyan a nagymamának voltak egyébként korábban rendőrségi ügyei, de az unokájával, meg úgy általában a családon belül nem volt jellemző ez a fajta viselkedés. És ez, ha jól emlékszem, akkor talán a karantén időszak 3. hetében történt. Sok mindent hallottam, meg láttam már én az elmúlt 15 évben, de ez még engem is azért felkavarta a korábbi akhoz képest, hogyha lehet ezt így mondani. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, illetve akikről szintén nem beszélünk, vagy nagyon keveset beszélünk, azok az idősek, akik egyébként is ugye beszűkült élettér miatt, rájuk egyébként sokkal komolyabb korlátozások vonatkoznak. Ugye eleve őket meg is kérték, hogy ha tehetik, ha lehetőség van rá, akkor ne is nagyon mozduljanak ki. Most ez az összezártság, ez olyan mértékben fel tudja erősíteni azt az egyébként is mondjuk a 30-40-50 év alatt felgyülemlett feszültséget, ami pillanatok alatt ki tud csattanni. Nem egy ilyen megkeresésünk volt, amikor egyébként nem is az idősek kerestek meg bennünket, hanem a gyerekeik, hogy mit csináljanak. Hát nem tudnak semmit csinálni a szüleikkel. Ugye össze vannak zárva, az szóba se kerülhet, hogy elváljanak, szóba se kerülhet, hogy egy 70-80 éves idős ember, akinek egészségügyi gondjai vannak, mondjuk egy krízis otthon meneküljön, hiszen az nem komfortos számára. Tehát megjelentek azért fokozottan ilyen jelenségek is. Hát én nem tudom, hogy mi lesz még, vagy mi vár ránk még az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de nem túl jók a kilátásaink.
Egyrészt az idősekkel kapcsolatban, hogy most küldtek haza, ugye mostanában az elmúlt hetekben rengeteg majd, hogy nem, vagy ténylegesen magatehetetlen embert a kórházakból, akkor gondoljunk bele abba, hogy ezek az emberek hova mennek, hogy ott a család mennyire van felkészülve erre, és hát nem mindenhol van az ideális állapot, hogy mindenki mindent megtesz a családtagjáért, és elképesztő módon szereti mindenféle feltétel nélkül. Okay. Ennyit az idősekkel kapcsolatban még két hozzászólásom szeretné. Egyik a nevelési célzattal, hogy ez egy elképesztően cinikus egyet, hogy ilyet tudunk mondani, és hogy ilyen enyhítő körülményként, vagy nem tudom, mint hogyha ez egy releváns dolog lenne, hogy valaki miért bántalmaz. Ha valaki eltöri egy gyereknek a lábát, az nem lehet nevelési célzatú, és már ez, hogy megjelenhet így a köznyelvben, hogy létezik ez, hogy nevelési célzat, mert ez egy nagyon nagy baj, és arra utal, hogy valami nagyon nagy hiba van azzal, ahogy a társadalom ehhez hozzááll, ehhez a jelenséghez.
Igen, azt nem mondtam, hogy idéztem, tehát nyilván ez az én számból nem hangozhatna el, tehát, hogy idéztem természetesen a családtagokat, akik felhívtak bennünket.
Ez számomra világos volt, hogy te idézted, de hogy ez van. Szóval, hogy ez nem egy egyedi jelenség, sőt, egy csomó jogerős ítéletben megjelenik ez, hogy nevelési célzattal, miközben arról van szó, hogy a két éves gyereknek eltöri az ujját, meg szíjat hasít a hátából, szóval elképesztő dolgok vannak, ilyen nem szabadna mondanunk. És a párkapcsolati erőszakra még egy reakció a mézeshetekre, hogy egy ilyen helyzetben, amikor össze vannak zárva emberek, és nem mehetnek el, annyi móduk sincs menekülni, mint egyébként lenne, teljesen el tudnak tűnni a mézeshetek. A mézeshetek ugyanis arra valóak, mint ahogy már elhangzott, hogy ott tartja lenne tartsa a nőt általában a kapcsolatban, de most erre nincsen szükség, hiszen nem tud hova menekülni, és egy idő után pontosan elég visszatartó erő lehet a félelem. Ebben az esetben pedig mézesetekre nincsen szükség. Úgyhogy ezek kiiktatódhatnak.
Ez kimaradhat.
Teljes mértékben egyetértek, és egyébként is van egy ilyen természete, hogy a mézesetek egy 10-20-30 év után teljesen képesek eltűnni, nyilvánvalóan, és ez is felgyorsult. És erre a nevelési célokra én is szeretnék reagálni, hogy maximálisan egyetértek, és megszámlálhatatlan szakértő véleményben és kitéletben láttam már azt, hogy akár a fenékre csapás, a kézre csapás, a szájra csapás, hogy úgymond egy fizikai erőszakok, nyilván akkor nem a csonttörésről beszélek, de hogy ezek is nevelési célzatnak minősítve a bíróság által, és én erről beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy itt a társadalomban az erőszaknak, az elfogadott erőszaknak a szintje az egetlen van annyira magas, mert nálunk teljesen oké, holott közben már jogszabálylag rögzítve a zéró tolerancia van, és ehhez képest meg így tonnaszámra születnek azok az ítéletek, amik szerint nevelési célzattal lehet gyerekeket pofozni.
Hát ez hasonló egyébként mondjuk a párkapcsolatban a szerelemféltés kifejezés.
Igen, abszolút pontosan.
Hát szerintem ugyanezt Pepitában.
Ez van, ahogy a társadalom legitimálja az erőszakot, és ahogyan a közgondolkodásban ez van az erőszak kultúrában.
Ehhez is a Vera egy korábbi gondolatához azt így hozzá szeretném még fűzni, vagy az jutott eszembe, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy egyrészt a társadalmi megítélése az erőszaknak, de hogy ugye hogyan kezeljük. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jogi segítséget szeretnénk nyújtani, de hogy az igazságszolgáltatás hogy kezeli ezeket a helyzeteket, vagy ezeket az eseményeket, akkor itt szerintem fontos megemlíteni a másodlagos viktimizációnak a fogalmát, tehát amikor ugye maga a büntető igazságszolgáltatási rendszer is helyezi ezeket az áldozatokat egy még súlyosabb, vagy nem is az, hogy súlyosabb, csak egy szintén nagyon rossz helyzetbe azáltal, hogy ugye például használ ilyen kifejezéseket, amiket az előbb említettetek, mint a nevelési célzat, vagy a szerelemféltés, de ugye ez másrészt azért is fontos, mert nincsenek meg mondjuk az eszközrendszerei a szakembereknek arra, hogy hogyan kell mondjuk kihallgatni, vagy hogyan kell egy ilyen tárgyalást lefolytatni sok esetben.
Hát erről nagyon hosszan lehetne beszélni, igen, hogy hogy zajlanak ezek a büntetőeljárások, és ezek mit okoznak, és hogyan viktimizálják újra és újra a viktimeket. Az, hogy például ugye ezek az eljárások általában a kapcsolatérőszak és a kiskorú veszélyeztetési eljárások 1-2 éven keresztül zajlanak, 1-3 év között mondjuk meghatározóan. Ez idő alatt senki nem védi meg az áldozatokat, nagyon sokszor ugyanabban a háztartásban laknak, senkinek nem fordul meg a fejében, hogy esetleg az eljárás során, a tárgyalások során hogyan tudná valaki képviselni saját magát, miközben napról napra ugyanoda megy haza, ahol bántalmazottként éli meg a hétköznapjait. Tehát valami egészen elképesztő. Arról nem beszélve, hogy milyen ítéletek születnek. Tehát a gyerekeket, én a gyerekekről tudok beszélni, ott egy év alatt az összes ilyen 2015-ös összes jogerőre emelkedett kiskorú veszélyeztetési ügyet megvizsgáltam, ott a gyerekeket az eljárás során olyan 56%-ban emelték ki a családból, tehát el kellett menniük a családból, mert olyan állapotok voltak, ami miatt alkalmatlan volt az a nevelésükre, ami egyébként az esetek súlyosságához képest egy alacsony százalék, de ehhez képest, hogy a gyerekeket több mint felében kiemelték a családból, tehát elszakították a megszokott közegükből, az elkövetőknek mindössze a 24%-át, 24%-a kapott végrehajtandó szabadságvesztést. A háromnegyed részük az gyakorlatilag semmiféle kézzelfogható büntetést nem kapott, ugyanúgy visszament másnap a családjába, és folytatta azt, amit elkövetett. Tehát ez valami egészen elképesztő ítélkezési gyakorlat, aminek számtalan diszfunkcionális következménye van.
És én itt külön kiemelném ebből a körbe a gyerekek elleni szexuális bűncselekményeket, mert ott a látencia az sok százszoros, tehát a gondolom kiemelkedik minden erőszak kos esetek közül. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok, vagy mi a tapasztalatotok, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy a gyerek elleni szexuális visszaéléses erőszakos büntetőeljárást sikerrel vinni, az gyakorlatilag egy lehetetlenség, és a statisztikák is ezt mutatják, én azt gondolom. Tehát túlnyomó részük már az atiszakban az asztalról esőtésre kerül, bíróságig el se jut, ott is számtalan felmentés születik.
Hát igen, és amit Éva mondott, hogy valami elképesztő, hogy ezeket a gyerekeket meghallgatják. Majd mindenki kihallgatásról beszél, őket meghallgatni kell, de ténylegesen kihallgatás történik, és rengeteg jegyzőkönyvet olvastam, mert egyszerűen könyvfakasztó, ahogyan bántalmazzák a gyerekeket a puszta kérdésfeltevésekkel, amik gyakorlatilag ilyen vádaskodó, rágalmazó, elképesztő.
Akkor térjünk rá arra, hogy mernek-e segítséget kérni a bántalmazottak, hogyan és hol tehetik ezt meg, és hogy a jelen helyzet az változtatott-e valamiben a segítségkérési formákon, módokon. Timi, Vera, szerintem erről ti tudtok nyilatkozni, és akkor Éva, kérnélek, hogy itt mondd el az egyetemi segítségnyújtási lehetőségeket is.
Ugye az Országos Kríziskezelés Információs Telefonszolgálat, vagy rövidebb nevén OKIT az egyik ilyen segítségkérő lehetőség, vagy segítő lehetőség. Mi 15 éve dolgozunk, és éjjel-nappal elérhetőek vagyunk egy ingyenesen hívható zöld számon. Ez szerintem egyrészt könnyen megjegyezhető, másrészt nagyon gyorsan utána is kereshető. Ez a 06-80-20-55-20-as telefonszám. Ahogy a beszélgetés elején említettem, nálunk jelentős hívásszám növekedés megfigyelhető, de ez azt gondolom, hogy következik abból, hogy egy nagyon erős kommunikáció kezdődött el a témában, akár egyébként miniszterasszony kiállása is elindított valamit, de aztán azért a CBO, tehát a Családbarát Ország Non-Profit Közhasznú Kft., aminek mi vagyunk egyébként az egyik igazgatósága, is elkezdett egy kampányt, illetve azt gondolom, hogy azért most érik be az a több éves, vagy hát most már ugye igazából a civil szervezetekkel együtt az a több évtizedes munka, amelyért mindannyian dolgozunk. Szóval, hogy az OKIT éjjel-nappal hívható, és azon túl, hogy segítséget nyújtunk segítő beszélgetés formájában, vagy információt nyújtunk, hogy hova lehet személyesen fordulni segítségét, dolgozik nálunk egy jogász kolléga is heti 20 órában, tehát jogi tanácsadást, információnyújtást is végzünk, illetve abban az esetben, hogyha valaki akut krízis helyzetben van, tehát bántalmazás miatt kényszerül menekülni az otthonából, akkor erre van lehetőség, bár ugye ez nem a legjobb megoldás, és az lenne, és az a mi célunk is, hogy a bántalmazókat távolítsák el valahonnan a bántalmazás helyszínétől. De hogyha mégis menekülni kell, akkor van több olyan szolgáltatás típus, ahova mi el tudjuk menekíteni, koordinálni az áldozatokat. Ezek a krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve átmeneti szállások. Az első kettő szolgáltatás típus a kapcsolati erőszak áldozatainak, az utóbbi, tehát az átmeneti szállás, az pedig az emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget. Itt jellemzően a krízisközpont esetében legfeljebb 8 hetet, még a másik kettő esetében legfeljebb 6 hónap időtartamban lehetnek az áldozatok, és teljes szükség szerinti, de hát általában teljes ellátást kapnak, ami azt jelenti, hogy jogi, szociális, életvezetési, élelmezés és mindenféle segítséget. Azért azt tudni kell, hogy ezeknek a központoknak nem az a célja, hogy megoldjon egy 5-10, akár 20 éve tartó bántalmazó kapcsolatot, hanem hogy tényleg, amikor aktuálisan menekülni kell, akkor legyen olyan biztonságot nyújtó hely, ahol aztán a későbbiekben megpróbálja kidolgozni azt a megnyugtató megoldást, hogy ne kelljen visszamenni a bántalmazóhoz. Az más kérdés, hogy nagyon gyakran visszamennek, tehát ilyen 60-70%-ban, de ez nyilván benne van a bántalmazás dinamikájában, meg természetében, ugye, amiről egyébként korábban már beszéltünk, hogy a mézesetek időszakában, ami egyébként elkezdődhet onnantól kezdve, hogy eltűnt a család, és egy órán belül már telefonon hívja a bántalmazó a bántalmazottat, és leígéri neki a csillagokat, és nagyon sokszor el is hiszik a bántalmazottak, mert el akarják hinni, ők próbálnak abban hinni, hogy valóban meg tudnak változni a bántalmazók. Őszinte leszek, hát nem nagyon láttam még erre példát, de ez mondjuk csak az én tapasztalatom. Aztán, hogyha valaki nem szeretne telefonon, vagy nem tud telefonon segítséget kérni, egyrészt vannak a krízisambulanciáknak is, illetve az ökumenikusoknak egy online tanácsadása, amely egyébként elég látogatott, és nagyon sokan kérnek ott segítséget. Pontos számokat nem tudok, hiszen nem mi működtetjük, de a Szeretet nem árt oldalon található, és a krízisambulanciák elérhetősége is, amik arra szolgálnak, hogyha valaki érzi, hogy nincsen otthon, minden rendben, de még nem kell menekülni, vagy még nem olyan súlyos a helyzet, akkor oda bemehetnek, és szintén jogi, szociális segítségnyújtásban részesülhetnek. Illetve egy új applikáció, egy viszonylag új applikáció, ez a Kapcsolj Egyből applikáció, ami ingyenesen letölthető mindenféle áruházból, tehát iOS és Androidos áruházból is, ahol olyan példamondatokat helyeztünk el, vagy írtunk be mind a 18 év alattiaknak, mind a 18 év felettieknek, amelyek áldozatok szájából hangzott el, tehát életszerűek, és erre próbálunk reagálni valamilyen formában, de mindegyiknek az a lényege, hogy nem elfogadható a bántalmazás egyik formája sem. Ami még, azt mondom, hogy egy plusz segítség ebben az applikációban, hogy itt van úgynevezett pánikgomb, tehát nem kell a mi számunkat külön beírni, hanem rákattint az OKIT feliratra, vagy a LESZ, tehát lelki első segély feliratra, és egyből hív bennünket, valamint, hogyha be van kapcsolva a GPS a felhasználó eszközén, akkor 10 kilométeres lokációban, tehát a tartózkodási helye szerinti 10 kilométeres lokációban megmutatja a segítő szolgáltatásokat, helyeket, nyitvatartási idővel, e-mail elérhetőséggel, telefonszámmal és akár kapcsolattartó számával is. És amit még én így említeni szerettem volna, bár ez nem egy egy nagyon szigorúan vett szakmai oldal, vagy segítségkérő oldal, de szerintem a felismerésben, vagy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában, vagy elgondolkodtatásban talán segítenek a Mi között hozzá blogom, ami a család.hu-n fut, tavaly októberben kezdtem, és hát azon túl, hogy egyrészt túlélő vagyok, tehát én a gyermekkoromban sajnos volt igen. Azon túl, hát gyakorlatilag azért 2001 óta foglalkozom valamilyen formában bántalmazottakkal, tehát úgy gondoltam, hogy tudok erről valamilyen formában, vagy egy kicsit közérthetőbb formában írni, úgyhogy nekem így hirtelen ezek jutottak eszembe, de nyilván, hogy mi is tudunk egyébként, tehát hozzánk is futnak be azért segítségkérő e-mailek, de ez azért kevésbé jellemző, az viszont igaz, de erről nem tudok most még konkrétumokat mondani, hogy a chat szolgáltatásunk is kialakulóban van. Már tavaly elkezdtük, illetve hát benne van egy projektünknek a megvalósíthatósági tanulmánya. A lényeg hogy én nagyon remélem, hogy néhány héten belül ez is elindulhat, és akkor ez is egy plusz felület lehet a bántalmazottaknak a segítségkérésre.
Vera, a patentnál mi a tapasztalatod? Mernek segítséget kérni a bántalmazottak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Kifejezett tapasztalatunk az, hogyha egy ilyen hosszú távra tekintünk vissza 5-10-15 év távlatára, hogy ebből a szempontból azért egy nagy változás van. Sokkal több segítségkérés van, sokkal inkább vállalják a minket hívó feleknők a nevüket például. Tehát régen általános volt, hogy azzal kezdte a hívást, hogy elnézést kérek, de nem szeretnék mutatkozni. Most már annak ellenére, hogy alapvetően vonulunk anonim, és mi sem mutatkozunk, de csak hogyha külön kéri, mégis a bemutatkozásra kezdik. Tehát abszolút látunk egy olyan folyamatot, hogy kevésbé az áldozat szégyene az, hogyha segítséget kér, és talán jobban kér segítséget. Úgyhogy igen, erre ez a válaszom, hogyha ilyen hosszú távba nézzük. Rövid távba az elején mondtam, hogy a mi kapacitásaink azok maximális kihasználtságon vannak. Minden szempontból mi ugye a jogi eljárások során tudunk, amellett, hogy nem tudjuk elkerülni, meg nem is akarjuk, hogy segítő beszélgetést lefolytassunk a hívóinkkal. Tehát nem lehet egy pusztán jogi beszélgetést lefolytatni egy olyan szituációban, amikor felhív minket egy ilyen helyzetben lévő ügyfél, de emellett alapvetően a jogi eljárásokban való navigálást próbáljuk meg segíteni ezekkel az eszközökkel, amik vannak nekünk, tehát így átbeszéljük, vagy írásban. Ez most ugye speciális tekintettel a veszélyhelyzetre, így a bíróság működése is eléggé speciális. Mondhatnám azt is egy kicsit, hogy olyan hektikusnak látom én, mert még mindig nem telt el 2 hónap, de már körülbelül a harmadik fázisban vagyunk, ha jól számolom, igen, ami a bíróságok működését illeti. Először bezártak, és nem volt információ egy darabig, aztán kihirdették a rendkívüli ítélkezési szünetet, akkor mire azt értelmezésre került, hogy az mit is takar, addigra megszüntették, és most abban a fázisban vagyunk, hogy alapvetően ugye meg kell próbálni a tárgyalásokat megtartani ilyen távköző eszköz útján, viszont nekünk az a tapasztalatunk, így a jogsegélyen, hogy ezek nem látom történnek meg. Tehát mi nem nagyon tudunk olyanról beszámolni nagy számban, hogy itt újraindult volna a bíróság élet a távköző eszközök útján, sőt, még az írásbeli pervitel, ami a másik, hogy most jelenleg a polgári eljárásokat, azokat alapvetően írásba kell lefolytatni, egy bizonyos pontig, ameddig le lehet.
Okay.
Sem tapasztaljuk, hogy ez olyan nagyon zajlana. Ezt tudom ehhez elmondani.
Még azt elmondanád, Vera, hogy benneteket hol lehet elérni?
Igen, minket egyrészt ez a bizonyos chat lehetőség, amit most bevezettünk, ez egy, hát egy nagyon kis egyszerű valami, ezt ugyanis a Facebook oldalunkon létesítettük, a patentnek a Facebook oldalára kell rákeresni, és ott szombaton 16-tól 18 óráig, és hétfőn 10-től 12 óráig biztos, hogy ott ül valaki, és online tud válaszolni, és ezen kívül pedig a jogsegély, telefonos jogsegély időpontok azok jelenleg szerdán 16 és 18 óra között, csütörtökön 10 és 12 óra között, és pénteken 12 és 14 óra között a 720-25-05-ös telefonszámon. Ez egy fizetős telefon, ez sajnos nem ingyenes, és ebben e-mailt is lehet nekünk írni, bár az összes közül talán az a legnehezebb, az okoz nekünk a legnagyobb nehézséget arra válaszolni.
Igen.
De azért már gondolom, hogy úgyis el lehet minket érni a jogkukac.patent.org.hu e-mail címen.
Akkor Éva, kérlek, mondd el, hogy mi a helyzet, hogyha valaki egyetemista, és az egyetemen ér ilyen jellegű dolog, és utána pedig Ági, tőled majd azért megkérdezném azt, hogy mi a helyzet, hogyha gyermekkorúról van szó, tehát mit tehet egy gyermek, hogyan tud segítséget kérni?
Köszönöm szépen, ugye azért gondolom, egyrészt egyetemi rádióról van szó, és azt gondolom, hogy az ELTE azért jeleskedik abban, hogy próbál egyre több szolgáltatást nyújtani a hallgatóinak. Egyrészt egyre több karon megtalálható a tanácsadó pszichológus, akihez lehet időpontot egyeztetni, és bármilyen problémával fordulni. Ugye az ELTE pedagógiai, pszichológiai karán működik a kortárs segítőcsoport, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, mert sok esetben lehet, hogy az első lépést könnyebb egy veled egykorúnak elmondani, aki aztán tud esetleg vagy ő segíteni, vagy ugye a megfelelő szakemberhez irányítani. Ugye létezik a hallgatói ügyek rektori biztosa, akinek az elérhetősége szintén fel van az egyetemnek az oldalán, illetve ugye Magyarországon egyedül az ELTE-n van egyetemi ombudsman, aki szintén tud segíteni, vagy legalábbis megtalálni a megfelelő segítségi formákat.
Okay. Ági, mi a helyzet a gyerekekkel?
Hát azt kérdezted, hogy mit tehet egy gyerek?
Igen,
az a helyzet a gyerekekkel kapcsolatban. Igen, az a helyzet a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ebben az esetben nem a gyereknek kell valamit tennie. Ugye akkor kortól függően, életkortól függően tudja ezt megtenni valamennyire, minél kisebb, annál kevésbé. Az én kutatásomban az látszott, ami egy viszonylag, tehát egy teljes körű, a nem látens eseteket tekintve teljes körű magyarországi egyéves vizsgálat volt, hogy a családon belül erőszakos esetekben a 90%-a a bántalmazott gyerekeknek 10 év alatti volt. Igen. Ami azt jelenti, hogy azért ők egy nagyon kiszolgáltatottak életkorukból fakadóan, és nem annyira jellemző az, hogy bármit tudnának tenni. Olyan elképesztő, borzasztó esetek voltak, amikor a gyerekek legvégső elkeseredésükben a rendőrségre szaladtak, gyámhivatalhoz mentek segítséget kérni, és azt mondták, hogy bármi történjen velük, de nem mennek haza. Ezek borzasztó esetek, és nem ez a megoldás nyilvánvalóan. Van a gyerekvédelmi jelzőrendszer, akinek nagyjából mindenki tagja, aki a gyerekekkel valamilyen formában kapcsolatban van, a védőnőtől, a gyerekorvostól elkezdve a pedagógusokon keresztül, gyakorlatilag bárki. Nekik a feladatuk és kötelességük az, hogyha valamiféle veszélyeztető jelet észrevesznek, ami a gyerek bántalmazására utal, a bántalmazásba itt az elhanyagolást is beleértem, akkor jelezzék ezt a családsegítő gyerek jóléti szolgálatokon, központoknál, illetve a gyámhivatalban. Hát azt, hogy most ez hogy működik, azt nem fogom elkezdeni elmondani, de olyan sok sikertörténetet ezzel kapcsolatban nem tudok. Alapvetően társadalmi összefogás, felismerés lenne szükséges, és az, hogy ezek az emberek, ezek a segítő gyerekvédelmi menben dolgozó emberek összefogjanak és számíthassanak a másikra, mert ha egy jelzőrendszeri tag egy darab, mondjuk egy tanár jelzést tesz, hogy ő neki nem csak az a gyanúja, de a nyomokat is látta, és a gyerek is elmondta, hogy mondjuk bántalmazzák otthon, akkor ezzel nagyon sokszor egyedül marad, nem állnak ki mellé a többiek, mert mindenki fél attól, hogy vagy a bántalmazó őt is megfenyegeti, bántalmazza, vagy azért, mert a főnöke odaszól neki, hogy ebbe azért inkább nem kéne beleszólni, mert nem jössz ki belőle jól, és inkább hunyunk szemet, és mivel így működik sajnos a rendszer, ezért a gyerek nagyon kevés dolgot tud tenni. Itt alapvetően az őket körülvevő jelzőrendszer és a jelzőrendszernek a hozzáállása az, amiben nagyon nagy változást kell elérni.
Ezt a gondolatot egy kicsit csak annyiban továbbfűzve, hogy szerintem nagyon fontos, amit az Ági mondott, de nem csak a gyerekek szempontjából, hanem esetleg ugye azért a felnőttek szempontjából is, pont amiatt, amit korábban mondott az Ági, hogy ugye a látencia milyen nagy, és én azt gondolom, hogy azért van egyfajta társadalmi felelősségvállalás, ami azért működhet. Tehát, hogyha halljuk, hogy a szomszédban, nem tudom, folyamatosan olyan hangok jönnek, ami már nem a egyszer tányért ülünk, és kicsit olaszosan élünk típusú, akkor nem tudom, kérdezzük meg, hogy jól van-e, vagy minden rendben van-e, meg egyszerűen tényleg ez a fajta, nem tudom, jelzőrendszer, az jó lenne, hogyha az egyébként, tehát nem csak gyerekek, ott talán kifejezetten nagyon fontos, de hogy az egyébkénti családon belül erőszakos eseteknél, akár munkatárs, nem tudom, szomszéd, és bárki, aki a családdal így vagy úgy kapcsolatba kerül, védőnő, házi orvos, tanár, az valóban ne a homokba dugja a fejét.
Igen, csak hát ez nehéz megcsinálni, hogyha egyedül marad. Tehát tényleg ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha az a szomszéd tudhatja, az a tanár tudhatja, az a védőnő tudhatja, hogy a többi szakember, vagy érintett gyerek körül levő ember, az mind ugyanazt el fogja mondani, amit ő tapasztalt, és a sok kicsi tapasztalatból bizonyíthatóvá válik, hogy az a gyerek mondjuk tényleg bántalmazva van. Még annyit hagy mondjak, és ezzel visszautalnék a tegnapi tragédiára is, amikor ugye a színművész urat a fia megölte, hogy amikor ezt a gyerek bántalmazásos kutatást végeztem, akkor azt követően azt gondoltam, hogy ha ezek a gyerekek, akik kvázi túlélők felnőnek, akkor közülük kerülnek ki azok, akik aztán később esetleg emberölés elkövetőjébe válnak a szülő sérelmére. És ezzel bekértem egy csomó, az utóbbi 5 évben az összes ilyen szülő sérelmére elkövetett emberöléses ügyet, és azt láttam, hogy nem ez a leginkább jellemző, hanem azon túl, hogy valamilyen pszichés, pszichiátriai betegekkel van dolgunk, akit hazaküldenek intézetekből, bezár az intézet, stb., és nem szedi mondjuk a paranoid skizofréniára a gyógyszert, azok ölik meg gyakran az idős szüleiket, vagy mindenféle ilyen pszichés betegség nélkül felnőtt gyerekek, már felnőtt gyermekek törnek az idős szüleiknek az életére. És ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy ugyanilyen veszélyeztetett, mint amennyire a gyerekek veszélyeztetettek, ugyanennyire vannak kitéve és veszélyeztetve az idős emberek, akik a gyerekeikre vannak bízva, és maga tehetetlenek, vagy valamennyire maga tehetetlenek.
Igen. Tulajdonképpen annak is örülök, hogy mostanában a beszélgetésben igazából többféle korosztályra is ki tudtunk térni, és a beszélgetésünk első részének a lezárásaként még arra kérnélek benneteket, hogy arról egy pár mondatot, hogyha mondanátok, hogy annak milyen hatása van erre a helyzetre, hogy a kijárási korlátozások most a segítséget nyújtókat is érintik. Ezt hogy látjátok? Timi, mondjuk kezdte.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ami az okitot, illetve a krízisellátó rendszert illeti, hogy mind az okit, mind pedig a krízisközpontokban, titkos menedékházakban, meg átmeneti szállásokon dolgozó kollégák ugyanúgy dolgoznak, tehát éjjel-nappal elérhető a szolgáltatás, és mindezt úgy tettük, az okitos kollégák szempontjából ez egészen biztos így van, hogy őket se veszélyeztessük, tehát nyilván át kellett gondolni a működésünket nekünk is, de az valóban, tehát mi is tapasztaljuk, hogy sokkal nehezebben elérhetők a családsegítő kollégák, hiszen nincsen, vagy nagyon, nagyon ritka esetben vannak bent a munkahelyeiken. Ugye online, illetve telefon kapcsolatban vannak az áldozatokkal, illetve ugye hát az egy ugye a szabályozásban most benne van, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet és kell menni családlátogatásra és vagy környezettanulmány készíteni. Tehát ebből a szempontból ugye távolodnak egymástól a segítő és a segített. Sokkal inkább beszűkül az a tér, ahol ők tudnak kommunikálni, és éppen ezért, mert hogy online tér marad, vagy a telefon, amihez ugye hát nagyon nehéz hozzájutni az áldozatoknak, illetve úgy kommunikálni, hogy azt mondjuk a bántalmazó ne hallja.
Ez pont is a kontroll része, gondolom.
Persze, így van, és hogy ez is azt a látenciát emeli, vagy növeli, amiről egyébként már többet is beszéltünk az elmúlt egy órában lassan.
Vera, te is érzed ezt, hogy ez nehezíti még a helyzetet?
Igen, tehát amikor például a családsegítő tud lenni egy olyan támogató közegbázis, hogy hozzá pont ma volt egy ilyen a chat ügyeletben, hogy nagyon nagy szüksége lett volna az ügyfélnek arra, hogy beszéljen a családsegítővel, de ő nem lett felérhető napokig. Tehát ebben a helyzetben ugye az eszméletlenséget fokozza, ez kifejezetten még inkább nem jó, a személyes kontaktus hiánya, illetve amit én hozzá szerettem volna tenni, ami nagyon erőteljesen megjelenik a mi eseteinkben, az pedig az, hogy a felügyelt kapcsolattartások azok a gyerekjóléti központokban zajlanak, és az elrendelt felügyelt kapcsolattartások, és azok pedig bezártak március közepén. Úgyhogy ez egy elég nagy probléma, hogy jelenleg azok a felügyelt kapcsolattartások nem tudnak zajlani. Ugye a felügyelt kapcsolattartás akkor van elrendelve, amikor annak valamiféle oka van, tehát az nem annyira tud opció lenni, hogy jó, akkor most legyen elviteles a helyet addig. Tehát ez kérdéses helyzet, ez semmiképpen nem jó, és nem könnyű az ezekben a helyzetekben, vagy ebben érintetteknek.
Ági, ezzel kapcsolatban van valamilyen tapasztalatod?
Hát annyi, hogy a gyerekvédelemben dolgozó szakembereknek nem jó a helyzet alapvetően, nagyon kevés támogatást kapnak, akár eszközökben, körülményekben, vagy akár pszichésen. Ebben a helyzetben ezeknek a segítő szakembereknek a pszichés és egyébkénti leterheltsége ugyanúgy, mint bárki másé, még fokozottabban nő, és nyilvánvalóan ez kihatással van a munkájukra. Gondoljunk mondjuk bele abba, hogy egy gyerekjólét is egy családsegítő, akinek szintén van 3 gyereke otthon. Ebben az időszakban egyrészt bezárt az óvoda iskola, ő az, aki jó eséllyel ezeknek a gyerekeknek a felügyeletét, a saját gyerekei felügyeletét meg kell, hogy oldja. És mindemellett, ugye, neki egyrészt be kellene mennie, vagy ha nem bemennie, akkor mondjuk kimennie családhoz. De ezek mind kockázati tényezők. És akkor ebben a helyzetben, amikor be vagyunk zárva, és mondjuk saját családunk is van, mindenki egy kicsit magába fordul, mert ugye kénytelen kelletlen magába fordul, és akkor ott van mérlegen, hogy itt van az én X gyerekem, meg ott van egy csomó másik, akinek valójában nem nagyon tudok segíteni, csak a lelkét simogatom, vagy a legvégső veszélyben esetleg talán, ha szerencsém van, akkor meg tudom őt menteni, vagy abból kimenteni. És mérlegre kerül ez a két dolog, a saját család, a saját gyerekek, meg a munka. És azért nagyon kevesen vannak, akik, és nem is megítélhető, tehát nem elítélhető az, hogyha nem mondja azt, hogy én a munkámat mindenek elé helyezem. Az a probléma ezzel, hogy ez a kettő mérlegre kell, hogy kerüljön, mert ugye egészséges esetben nem kellene. De ezekben a helyzetekben, vagy ebben a helyzetben sajnos gyakorlatilag az történik, hogy veszélyezteti a saját gyerekeinek a jólétét, az egészségét is azzal, hogyha ő folyamatosan is tovább dolgozik.
A beszélgetésünk első részének a végéhez értünk. Még nagyon sok érdekes kérdés van ezzel a témával kapcsolatban, amire mai alkalommal nem volt lehetőségünk kitérni, ezért folytatjuk a beszélgetést egy következő alkalommal. Beszélgetőtársaimnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, a hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Az Első Pesti Egyetemi Rádiót hallgatták, a műsorvezető Rácz Anna volt. Következő alkalommal is várjuk Önöket, addig is hallgassák az EPEL rádiót.
a bántalmazottak mindennapjairól, a kapcsolati erőszak járványhelyzeti aspektusairól beszélgettünk meghívott vendégeinkkel. Ne nézd tétlenül te sem, segíts a környezetedben azoknak, akik bántalmazást szenvednek el a család kötelékén belül. A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatt távfelvétel során készült.